Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Barlai Gábor vagyok. Önök az Életforrása, készülünk az Eukarisztikus Kongresszusra című műsor első adását hallják felvételről. Ebben a két hetente jelentkező műsorfolyamban szeretnénk a hallgatókhoz közelebb vinni a 2020-as Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus ügyét, szeretnénk tudatosítani minden magyar keresztény hívő számára a kongresszus fontosságát, jelentőségét. Igyekszünk majd műsorainkba olyan vendégeket meghívni, akik személyes tanúságukkal, beszámolóikkal példát tudnak adni az eukarisztikus életben való egyéni és közösségi elmélyülésre, az oltári szentségben jelenlévő Jézussal való személyes, élő kapcsolat kialakítására, megújítására. Nem titkolt célunk a műsorral az is, hogy minél több hallgatóban felébredjen a vágy rendszeres szentségimádáson való részvételre, a saját plébániáján ilyenek szervezésére, illetve a meglévő kezdeményezésekbe való bekapcsolódásra. Beszélgető partnerem a mai adásban Fábri Kornél atya, a 2020-as Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus általános titkárságának főtitkára lesz. A zene után kezdjük is a beszélgetést. Ez itt a Mária Rádió, az Életforrása című műsora. Önök Barlai Gábort hallják. Beszélgető partnerem a mai műsorban Fábri Kornél atya, a 2020-as Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus általános titkárságának főtitkára. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Első kérdésem rögtön magára a kongresszusra vonatkozna. 4 évente rendez az egyház ugye eukarisztikus kongresszusokat a világ különböző pontjain. Mi ezeknek a nagyszabású eseményeknek a célja?
ahhoz, hogy megértsük a célját, ismerni kell a történetét is egy kicsit, hiszen vissza kell mennünk a 19. század végére, ahol is egy francia asszonyka, Émilie Tamizier asszony úgy gondolta, hogy az egyháznak meg kell mutatkoznia oly módon, hogy jelen van a francia társadalomban, és hogy hatása van erre a társadalomra, és ezért ő ott szervezett egy zarándoklatot. És aztán ezt évről évre megtette, és 50 000 csatlakoztak hozzá, és úgy felfigyelt rá a francia püspögi kar, hogy 1870-es években vagyunk, és aztán ők kezükbe vették a kezdeményezésnek a továbbvitelét, és úgy döntöttek, hogy ezt gyakran meg kell rendezni, és hogy ne csak egy zarándoklat legyen, hanem a végére akartak ráilleszteni egyfajta tanítást, katekézist, egy kis kongresszust. És így kapta a nevét is igazából ez a zarándoklat, hogy így lett eukarisztikus kongresszus belőle, és először Lille-ben, meg Favernében rendeztek nemzeti eukarisztikus kongresszus, tehát az a Franciaország lakosságának szólt, és aztán egyre többen csatlakoztak más országok francia nyelvterületéről is, szépen terjedt a híre, és annyira, hogy már 1893-ban Jeruzsálembe már a pápa is küldött követet, de már hamarabb kialakult a mostani kongresszusoknak a menete, tehát azt jelenti, hogy a zarándoklat végére ugye betettek ünnepi szentmisét, szentségimádást, eukarisztikus körmenetet, tanítást, katekézist, és ezek mind a mai napig részei ezeknek a kongresszusoknak. A célja eleve az volt, hogy megmutatni, hogy itt vagyunk, és igazából Krisztus megdicsőítése a célja, hiszen ő Isten, aki emberré lett, és szeretetből vállalta értünk a kereszthalált és feltámadt, és köztünk maradt az oltári szentségben. Őt ünnepeljük, és valahol a kongresszus fel akarja hívni a figyelmét mind a hívőknek, mind a nem hívőknek, hogy mi az élet célja, hogy Isten mit tett értünk, hogy jobban megértsük a szentmisét, az eukarisztikus életet, a szentségimádást. Ezeket mind szeretnénk közelebb hozni az emberekhez, és az ilyen kongresszus éppen felhívja a figyelmet arra, hogy Isten ennyire szeretett bennünket, hogy nem csak ember élet meghalt, feltámad, de köztünk is maradt az oltári szentségben. Tehát Krisztus szeretné megdicsőíteni, ő hozzá szeretnénk az embereket közelebb segíteni, és örülnénk, hogyha minden többen megismernék a katolikus egyházat, a mi hitünket, és egyre többen gazdagodnának ebből.
Ha jól emlékszem, 2016-ban hallottam először arról, hogy Magyarországon lesz az eukarisztikus kongresszus 2020-ban. Azt gondoltam akkor, hogy majd jön ide néhány magasan képzett teológus a világ különböző részeiből, tanácskoznak egymással egy héten keresztül, és a végén kiadnak majd egy záró nyilatkozatot. Ehhez képest most azt látom, hogy 2 évvel az esemény kezdete előtt felpezsdült az egyházi élet, a hívek a plébániákon megmozdultak, rendszeres szentségimádási alkalmak indultak országszerte. Idén úrnapján például több mint 900 helyszínen volt egy időben szentségimádás, több ezer, de lehet, hogy több 10 000 résztvevővel. Hogy sikerült ilyen rövid idő alatt ennyi laikus hívőt megszólítani, fellelkesíteni?
Nagyon érdekes kezdeményezés volt ez a mostani világméretű szentségimádás, hiszen tavaly Krisztus királykor szerveztük az elsőt, és arra gondoltunk, hogy mi lenne, hogyha a 2020-as kongresszusra készülve 20 000 együtt imádkoznánk, nem egy helyen, de egy időben. És azt csak magyarok számára szerveztük, erre hoztunk létre egy honlapot, amin lehetett követni, hogy hány helyszínen hányan regisztráltak már, és végül ugye 30 000 regisztráltak, és nagyon sokan feliratkoztak a hírlevelünkre, hiszen ilyen is van, amiben rendszeresen tájékoztatjuk azokat, akik erre feliratkoznak. És nagyon sok visszajelzést kaptunk, hogy de jó volt tudni egymásról, de jó volt látni, hogy nem vagyunk egyedül, hogy többen együtt imádkozunk, és milyen erő van benne, és hát Magyarország így felragyogott a térképen, ahogy a kis monstrancia piktogramok megjelentek. És aztán azt láttuk, hogy nem csak Magyarországon, hanem 18 országban csatlakoztak hozzánk, zömmel külföldi magyarok. És innen jött az ötlet, hogy még van ugye összesen 3 év az előkészületekig, ugye ez volt ugye tavaly Krisztus királykor, hogy mi lenne, hogyha minden évben Krisztus király előestén, illetve úrnapja szombatján megtartanánk ezt, és az egész világot meghívnánk, hogy együtt imádkozzunk. És ezért jött az ötlet, hogy meghívjuk most a világot, nem egy időben, hanem lehetőség szerint mindenki 5 órakor, vagy 5 óra környékén, és így aztán 24 órás szentségimádás tud kialakulni. Most a célunk volt, hogy hát 2020 helyszín legyen, ha már 2020-ra készülünk, Ez a szám nem jött most össze, de bízunk benne, hogy össze fog később jönni. Viszont az, hogy 907 helyszínen imádkoztak együtt, és 45 országból csatlakoztak, és nem a kinti magyarok sok helyen, hanem valóban az ott élők. És mind a 6 kontinensről csatlakoztak hozzánk, valóban Vancouvertől Sydneyig. Tehát tényleg nagyon sok ilyen Afrikából, sok országból csatlakoztak. És itt is jó volt látni, ahogyan a helyszíneket regisztrálták, és öröm volt olvasni a beszámolókat, hiszen több mint 100 helyről kaptunk írásos beszámolót, hogy milyen jó volt. Volt, aki azt mondta, hogy ők ugyancsak ketten voltak, de érezték, hogy egy nagy egésznek a részesei. Burundiból azt írták, hogy ők 91 gyűltek össze imádkozni. Tehát én azt gondolom, hogy ez a évente 2 szentségimádás, amit még tervezünk szervezni, az nagyobban fogja segíteni azt, hogy a világ tudjon erről az eseményről, hogy mindenkit várunk szeretettel erre az eseményre, és fontosnak is érzem, hiszen csak most ennek a meghirdetésével 1,5 millió emberhez jutottunk el, és 100 000 külföldihez direktben, csak a Facebookon keresztül, és hát nyilván millió közösséget megszólítottunk, aki szintén nemzetközi közösséghez tartozva adták tovább a hírét, hogy Magyarországon 2020-ban egy nagyon nagy esemény lesz.
Nagyon szeretem azt az imát, amit most már az minden, szinte minden szentmise végén közösen elimádkozunk, úgy kezdődik, hogy mennyei atyánk minden életforrása. Hogyan született meg az az ötlet, hogy legyen ez az ime a szentmiség végén?
Igen, Bíboros úrnak volt az ötlete, hogy de jó lenne, hogyha már 3 évvel az esemény előtt elkezdenénk imádkozni érte, hiszen mi nem egy nagy rendezvényt szervezünk, nyilván azt is, hanem hosszú távon gondolkodunk. Az lenne a cél, hogy ez a kongresszus, ez egy kiemelkedő eseménye lenne egy olyan sorozatnak, egy olyan ívnek, aminek a célja az, hogy megújuljon mind az egyház, mind a társadalom. És hogyha ezt az imát valaki elolvassa, akkor azt látja, hogy igazából egy helyen van megemlítve benne az eukarisztikus kongresszus, mert hogy az előkészület ideje az kell, hogy az egész világ számára, ugye a fővárosunknak, népünknek, keresztényeknek, Európának és a világnak is lelki megújulást hozzon, azaz megtérjen a világ. Ez a célunk igazából, ezért imádkozunk. Tehát nem egy most idézőjelbe teszem egy rendezvényért, hanem hogy ennek a rendezvénynek az előkészülete és maga a rendezvény is olyan gyümölcsöket hozzon, ami által megújul a magyar társadalom és a világ társadalma, azaz gyakorlatilag Krisztus szeretnénk az emberekhez közel vinni, és ehhez kérjük a Szentlélek bátorító erejét.
Azt lehet-e esetleg tudni, publikus-e az, hogy magát az ima szövegét ki írta, hogy született meg?
Az imát többen írták, igazából a végső formáját Bíboros úr hozta létre, tehát az ő jóváhagyásával és a püspökkar jóváhagyásával került ez ki, hiszen ezt minden magyar lakta területen imádkozzuk. Sőt, felmerült az igény, hogy de jó lenne ezt lefordítani más nyelvekre, úgyhogy 16 nyelven megtalálható a kongresszus honlapján, ami kicsit nehezen megjegyezhető, mert a külföldi International Eucharistic Congressnek a rövidítésével van, tehát IEC, IEC2020.hu a honlapunk, onnan letölthető 16 nyelven, a környező országok nyelvein, illetve a világnyelveken. Azért is, mert azt gondoljuk, hogy ez a kongresszus ez nem egy magyar ügy, annak ellenére, hogy Budapest lesz a helyszín, ahol az egész lezajlik, de ez egy közép-európai regionális örömünnep, és azért bízunk benne, hogy nagyon sokan fognak jönni mind Felvidékről, Szlovákiából, Erdélyből, Romániából, Délvidékről, Burgenlandból, a környékről, Csehországból, Lengyelországból sokakat várunk, hogy együtt tudjunk ünnepelni, és ez valóban hozzon egy nagyon átütő megújulást.
Van esetleg már arról információ, hogy más országok templomaiban is mondják ezt az imát a miség végén?
Úgy tudom, hogy nagyon sok helyre eljutott már a különböző nyelveken ez az ima. Hogy hivatalosan imádkozzák-e, azt nem tudom, hiszen a Magyar Katolikus Püspöki Kar ugye Magyarország egyházmegyeiben rendelte el, hogy együtt imádkozzuk, és a vasárnapi misék után. Sok helyen valóban hétköznap is imádkozzák, határon túl is van, ahol mondják, úgy tudom, Pozsonyban is, meg más helyen. Tehát ahol a határon túli magyarok is együtt imádkozzák velünk ezt az imát. A külföldi nyelvekre nem is úgy fordítottuk le, hogy fővárosunk népünk, hanem az, hogy városaink népünk. Tehát, hogy igazából mindenkinek a sajátja legyen, hogyha ezt valaki Brazíliában imádkozza, akkor is sajátjának érezze.
Most meghallgatunk egy dalt, majd utána folytatjuk a beszélgetést.
A föld és az ég asztalunknál összeér, értünk lett élet, ez a bor és a kenyér. Ő általa, ő vele, benne. meg minket, táplálj minket, ments meg minket, táplálj minket, ments meg minket, táplálj minket, ments meg minket. Jézus vére is lett, az élet ida is élet. Jézus vére is teste, az élet ida is hitele. Táplálj minket, ments meg minket. A föld és az ég asztalunknál összeír, értünk lett élet, ez a bor és a kenyér. Ő általa, ő vele, ő benne, tied vagyunk, tied vagyunk, tied vagyunk, tied vagyunk. Ments meg minket, táplálj minket, ments meg minket, táplálj minket, ments meg minket, táplálj minket, ments meg minket. Jézus vére is esett, az élet idala is élet. Jézus vére is teste, az élet idala és hitele. Táplálj minket, ments meg minket. A föld és az ég asztalunknál összeér, értünk lett élet, ez a bor és a kenyér. Ő általa, ő vele, ő benne, tied vagyunk, tied vagyunk, tied vagyunk, tied vagyunk.
Folytatjuk tehát a beszélgetést Fábry Kornél atyával az eukarisztikus kongresszusról, az előkészületekről. 2017 tavaszán plébánosan megkért, hogy menjek el Esztergomba az úgynevezett missziós küldötteknek a képzési napjára. Ott tudtam meg, hogy a felkészülés jegyében minden budapesti plébániáról kineveztek egy vagy két missziós küldöttet, akiknek feladata többek között a hívek kongresszusra való felkészítése, a helyi szentségimádások megszervezése, az eukarisztikus élet adott plébánián történő elmélyítése, terjesztése. Honnan jött az ötlet a missziós küldöttek kinevezésére, és mi az eddigi tapasztalat velük kapcsolatban?
Egy ekkora eseményt, és főleg ennek a hosszú távú gyümölcseit nem tudjuk csak néhányan előteremteni. Tehát azt gondoltuk kezdettől fogva, hogy be kell vonni minél többeket az előkészületekbe, és hogy akkor hoz ez hosszú távú gyümölcsöt, hogyha kiki a maga közösségében tud aktívan részt venni, és ott helyben megújítani az eukarisztikus életet. Nyilván ennek az első évben a központjában ugye az eukarisztia, mint keresztény életünk forrása szerepelt, ezért került a szentségimádás is központi helyre, és nagyon sok helyen ugye elindították a szentségimádás iskoláját. Az idei évben, a második felkészülési évben pedig a szentmise lesz a középpontban és a keresztény közösség, tehát most még inkább arra koncentrálunk, hogy hogyan lehet egy-egy plébániai közösség, egy-egy iskola, egy másfajta közösség olyan közösségé, amiről Jézus is álmodott, hogy arról tudják meg rólatok, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Tehát az ötlet innen jött, hogy akkor lesz az egész átfogó, hogyha minél több helyről minél többeket megszólítunk. Éppen ezért nem csak a plébániákról kértünk két-két missziós küldöttet, hanem a katolikus iskolákból, közösségekből, családközösségekből, fiatalok közösségeiből. Tehát igyekeztünk nagyjából lefedni az egyházat, és nyilván kapcsolatba kerültünk szerzetes rendekkel, hiszen ők is nagyon sokat tettek hozzá 38-ban is annak idején, és most is nem csak a fiatalok felé, hanem mások felé is, és ugye legtöbb Magyarországon jelenlévő szerzetes rend ugye nemzetközi, és éppen ezért nagyon nagy kapcsolati hálóval rendelkeznek, tehát ők is meg tudják hívni azokat, akik ők hozzájuk tartoznak. Tehát ez volt a legfőbb célja, és ugye a missziós küldöttek ugye az első lelkipásztori év meghirdetésekor kaptak egy missziós küldötti levelet Bíboros úrtól, és mellé egy 4 oldalas teendő listát, hogy mi mindent lehet megtenni. Nyilván nem kell mind a 4 oldalnyi teendőt végrehajtani, de az, hogy ezekben ötletek találhatók, hogy mit tehetünk mi a magunk területén, mi az, amivel előbb vihetjük a közösségünket, hogyan lehet eukarisztikusabbá tenni, hogyan hozhatjuk közelbe a szentmisét, a liturgiát mindenkihez, hogyan tehetjük élőbbé, hogyan újulhat meg esetleg, hogy a régen voltak az oltáregyletek, hogy ehelyett egy modern változata esetleg az eukarisztikus élet mozgalma, ami nagyon hasonló ahhoz, hogy amit az oltáregylet tagok csináltak, hogy ebben van gyakorlati rész az oltárdíszítéstől a terítővarráson át, egészen az imaóráknak a megszervezéséig, a templomkert rendben tartásáig. Tehát, hogy mindenki megtalálhatja azt, hogy mit ő hozzá tehet a templomához. Ezt próbáljuk egy kicsit felélénkíteni. Ugyanide tartozik az utcaapostolság, hogy valamilyen módon egy egyházközség környékén élőkre odafigyeljünk, mert úgy tűnik, hogy a világ nagyon azt érti az egyházból, amikor valami szeretett cselekedetet tesz. Gondolkod a Caritasra, a Máltai lovagokra, vagy a Máltai szeretetszolgálatra, más karitatív tevékenységre, mert ezt érti a világ, hogy aha, ezek a keresztények segítenek másokon. Tehát így el tud jutni az evangélium, mert mi nem egy szeretetszolgálat vagyunk, az egyházak a küldetése az örömhír terjesztése, de ezt tettekkel is alá kell támasztani. Tehát azt gondolom, hogy ezeknek a missziós küldötteknek, akiknek nagyon jó ötleteik is vannak, és nagyon sok helyen látom, hogy aktívan elkezdték az egyház közösségüknek az életét szervezni, ők a motorja igazából, és abban bízom, hogy ahogy a helyi újságok életre keltek, ahogy összefogtak plébániák, ahogy közösen szerveznek ima alkalmakat, találkozókat, ez valóban kifoghatni mindenkire, és mire eljön a kongresszus ideje, addigra már minden egyházközség nem csak Budapesten, hanem bízhatóan várhatóan a vidéki egyházmegyékben is ugyanígy felélénkül majd. És azt mondják, hogy szeretnék eljönni erre a kongresszusra, mert ki nem hagynám.
Körülbelül egy éve én is heti rendszerességgel veszek részt csendes egyéni szentségimádáson. Nekem ez nagyon sok erőt ad, mondhatom, hogy megújította a kapcsolatomat Jézussal. És tapasztalom is a környezetemben, hogy egyre több templomba, kápolnába lehet betérni, hosszabb, rövidebb időre így találkozni Jézussal az oltári szentségben. Mi a tapasztalata a titkárságnak ezzel kapcsolatban? Valóban érzékelhető-e így főváros szerte az, hogy az egyéni szentségimádás, mint imaforma terjedőben van?
Azt tapasztalom, hogy nem is csak a fővárosban, de országosan nyílnak meg a templomok. Nagyon sok esetben nyilván nehézség van, biztonság és egyéb okokból, hogy hogyan lehet napközben nyitva tartani a templomot, hiszen azért az Úr Jézus köztünk van az oltári szentségben, a tabernákulumban őrizzük, az örök mécs ezt jelzi, hogy Isten fizikailag is jelen van az oltári szentségben, és ez egy olyan kegyelmi erőtér, ahova jó beengedni az embereket. Sok helyütt nehézséget jelent, hogy nem akarják magára hagyni a templomot, mert esetleg valaki kárt okoz benne, vagy ellop valamit, de ennek a legjobb megoldása, hogyha valaki mindig imádkozik bent. És azt látom, hogy sorra nyílnak meg a templomok olyan módon, hogy kiteszik az oltári szentséget, és reggeltől estig óránként mindig van valaki, aki ott imádkozik, és ezáltal a templom őrzése is megvonultva, és lehetőséget ad arra, hogy más is betérhessen Jézushoz. Sokszor tapasztalom azt, hogy valaki mondja, hogy hát, atya, én misére nem járok, de olyan jó beülni néha a csendes templomba. Tehát ahol ott kicsit elrendezi a gondolatait, a Jóisten meg tudja így is érinteni, és egyre több olyan hely van, olyan templom, vagy olyan adorációs kápolna, ahol 0-24 órában be lehet térni. Csak az idei évben, ugye Budapesten 2 templom is megnyílt, a Szent Angyalok templom Gazdagréten, illetve a belvárosi templom, ahol valóban január 1-e óta 0-24 órában mindig be lehet térni, imádkozni. De ezzel együtt említettem Nagymarost, ugye Sopronban is éjjel-nappal van szentségimádás, Vácott is, szóval sok helyen, és azt tapasztalom, hogy az emberek szívesen betérnek. Tehát nagyon ritka az, hogy egy ember találjuk imádkozva. Mondjuk a Szent István Bazilikának is van egy szentségi kápolnája, az is reggeltől estig nyitva van, oda is be lehet térni. Tehát úgy tűnik, hogy van igény az emberekben a mai korban arra, hogy elcsendesedjenek. Ugye nagyon sok zaj vesz bennünket körül, és az emberek vágynak már arra, hogy egy picit leülhessenek. Ha csak egy 10 percre, egy 20 percre, egy fél órára, de kicsit rendezik a dolgaikat Istennel, a saját magukban rendet tesznek, akkor már egészen másképp lépnek tovább a napban. Én azt tapasztalom, hogy egyre több templom van nyitva, egyre több helyen tartották meg a szentségimádás iskoláját, több mint 30 egyházközségben, és úgy tűnik, hogy az emberek most is vágynak arra, hogy imádkozni tanuljanak, hogy hogyan lehet meghallani Isten hangját. Mit tegyek az oltári szentség előtt, vagy ha egyszerűen leütök csendben imádkozni. Ugye nagyon sok szép kötött imánk van, és ezeknek is létjogosultsága van, hiszen együtt tudjuk imádkozni, nagyon nagy erő van benne, gondolj csak az Úr imájára, hiszen a mi atyánkkal is együtt imádkozzuk. De amikor a csenddel ott vagyok Isten jelenlétében, és ő engedi, hogy megérezzem a jelenlétét, erre mindenki vágyik. Ugye Ábrahám annak idején, amikor meghallja az Úr hangját, utána kész ott hagyni mindenét, hogy még egyszer hallja az Isten szavát. Hát valami ilyesmi ez is, hogyha egyszer valaki ráérez arra, milyen csendben időt adni az oltári szentség előtt, akkor visszavágyik oda, hogy ahogy mondta egyszer egy néni, aki még Kaposfüreden ott is egész napon szentségimádás reggeltől estig, és azt mondja, hogy atya, ez a legjobb óra az egész héten. Tehát, hogy az az egy óra csend, amit Jézussal tölt, és lehet, hogy közben bejönnek mások is a templomba, de hát annál jobb, akkor is az idő az ő személyes ideje Krisztussal. Tehát én azt látom, hogy hál' Istennek egyre több helyen vannak nyitva a templomok, egyre többen tudnak betérni ezáltal, és egyre többen tapasztalják meg ezt a személyes imának az örömét.
Van-e olyan honlap vagy okostelefon alkalmazás, ahol esetleg már össze vannak gyűjtve ezek a szentségimádási lehetőségek, időpontok, nyitva tartó templomok, például így Budapesten?
Két olyan honlapot tudok ajánlani, ami az egyik az egy Szentmise kereső honlap. Ennek az a neve, hogy miserend.hu, ahova én mindenkit bátorítok, hogyha valahol olyan szentmisét talál, ami nem így szerepel a honlapon, akkor ezt jelezze a honlap gazdái felé, hiszen ezt gyakran kell frissíteni, hiszen plébános csere, miserend változás miatt ez változhat. Illetve a szentségimádás.hu oldalon lehet találni szentségimádó helyeket, és tervben van, hogy egy olyan applikációt készítsünk, egy olyan közös honlapot, ahol mind a szentmisék, mind a szentségimádások, mind gyónási lehetőségek kerülnek összegyűjtésre, és ezáltal, hogyha tudom, hogy holnap után X városba megyek, akkor már meg tudom előre nézni, hol találok szentmisét, hol találok nyitott templomot, szentségimádási lehetőséget, vagy ha éppen gyónni szeretnék, akkor hol van a környéken gyóntatás, mondjuk, ha nem most, de holnap után. Ezekben próbálunk segíteni. Ez egy valamilyen módon interaktív applikáció lenne, hogy valóban a frissen tartásában mindenki bele tudjon szállni és segíteni tudjon. Tehát most egyelőre a miserend.hu és a szentségimádás.hu van, de bízunk benne, hogy ez hamarosan elkészül, ez az adorációs ador app, vagy egy applikáció.
Nagyon jó lesz, már várom. Ha a műsor hallgatói közül most valaki kedvet kap, hogy bekapcsolódjon az előkészületi munkákba, kihez, hova fordulhat?
A honlapunkon van egy ötletláda, és van egy e-mail cím. Az ötletládába azokat az ötleteket várjuk, amiket ugye a Szentlélek inspirálására valaki szívesen megtenne, és megnézzük, hogy a teljes programba hova fér bele, hogy tényleg kivitelezhető-e, vagy kevésbé. Illetve van egy e-mail címünk, ez a titkarsag@iec2020.hu, ahova, hogyha valaki azt mondja, hogy én szeretnék önkéntesként becsatlakozni, akkor itt jelezheti. Lehet, hogy nem most, de a későbbiekben nagyon sok önkéntesre lesz szükségünk, tehát nagyjából 4000 önkéntesre lesz majd szükség a kongresszus levezetésében, de addig is vannak olyan események, amiket érdemes mindenképpen figyelemmel követni, illetve bekapcsolódni. Nem tudom, ebből néhányat mondhatok el, amik most a következő időszakban lesznek. Tehát például augusztus 27-én lesz egy kiállítás megnyitó a Vigadóban, egyik felső emeleten, egy szép kiállítási helyen, eukarisztikus csodákról. Egy hónapig lesz látható a kiállítás, és ez augusztus 27-én délután 5 órakor fog megnyílni. Utána szeptember 15-én azokat a 15 és 30 év közötti fiatalokat várjuk, akik szívesen részt vesznek egy ifjúsági eukarisztikus napon, aminek az a neve, hogy forráspont, hiszen a motto, hogy minden forrása belőled fogad, tehát legyen egy ilyen forráspont, ami kétértelmű, egyrészt, hogy egy olyan pont, ahonnan a forrás fakad, másrészt, hogy a víz forni kezdett, megváltozik a halmaz állapota, tehát valami változás az életünkbe. Ez délután 2-től este 9-ig fog tartani a Momsportban, meg is hamarosan elindul a weboldala és a regisztrációja. tagja, úgyhogy oda is várjuk a 15-30 év közöttieket. Illetve, hogyha valaki mélyebben szeretne elmerülni az eukarisztia titkában, lesz egy tudományos eukarisztikus konferencia november 27 és 29 között Esztergomban, ahova külföldi és hazai előadókat várunk nagyon izgalmas témákkal. Ez nyitott, tehát bárki részt vehet majd rajta.
Mondjuk el még egyszer a honlapnak a címét, hogy föl tudják írni a hallgatók.
Tehát IEC, Ilona Elemér Cecil, 2020.hu. Itt nagyon sok videót, leírást találunk, nagyon sok anyagot az, hogy mi is ez az egész kongresszus. Van egy YouTube csatornája is a kongresszusnak, innen a honlapról elérhető, illetve a Szentségi Mádás iskolájának az előadásai ugyanitt megtalálhatók.
Műsoridőnk végére értünk, Fábri Kornél atyának köszönöm a beszélgetést. A hallgatók nevében is sok erőt és kegyelmet kívánok önnek is, és a titkárságnak is a felkészülési munka folytatásához.
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek az imáját.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Az élet forrása. Készület a 2020-as eukarisztikus kongresszusra. Barlai Gábor műsorát hallották.